Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A világtőzsdén nem túl jó a hangulat. Hogyan sikerült nyitni a Buxnak?
A budapesti értéktőzsdén egyelőre optimizmus látható a nyitást követő percekben. A Bux Index 0,7%-os emelkedést mutat, és a vezető papírok többsége is erősödik. Elsősorban a MOL 1,15%-os drágulását lehet kiemelni, így most 2816 forinton állnak az olajcég részvényei. Az OTP 0,55%-kal 10.925 forintra, a Richter 0,5%-kal 7000 forintra, a Magyar Telekom pedig szintén 0,5%-kal 399 forint 50 fillére tudott drágulni, és úgy tűnik, hogy a nemzetközi, inkább negatív nemzetközi hangulat egyelőre a magyar részvénypiacra nem nyomja rá olyan erősen a bélyegét.
A forint is gyengülésben volt, hogy áll most?
Igen, gyengüléssel kezdte a hetet a forint, ezen továbbra sem tudott érdemben változtatni. 379 felett jár egy picivel az euró jegyzése, egészen pontosan 379 forint 13 fillért kell most adni a bankközi piacon egy euróért. Ez 0,2%-kal magasabb a péntek esti szintnél. A dollár 348 forint 40 fillérbe, az angol font pedig 453 forintba kerül.
Beke Károly, portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...2021-ben romlottak a magyar cégvezetők várakozásai, az előző évi 65%-ról 46%-ra csökkent azok aránya, akik gazdasági gyorsulást várnak, és a többség inkább a növekedési ütem stagnálását vagy csökkenését látta a reális jövőképnek. Derült ki a PwC Magyarország tavaly ősszel 11. alkalommal elkészített vezérigazgatói felméréséből. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Koncz Barbarát, a PwC Magyarország adóosztályának cégtársát.
Azt az eredményt kaptuk, hogy a magyar vezérigazgatók hagyományosan, és ez ebben az évben sincsen másképp, pesszimistábbak, mint a világszintű felmérésben résztvevő vezérigazgatók. Szóval a globális felmérésben az jött ki, hogy 77%-a megkérdezett vezetőknek úgy vélni, hogy gyorsulni fog a gazdaság növekedési ütem, amíg ez Magyarországon csak 46%. Hozzátenném, hogy tavaly is már pesszimistábbak voltak a magyar vezetők, de akkor még 65%-uk úgy gondolta, hogy gyorsulni fog a növekedés üteme. Ez most így jelentősen csökkent. Ez ugye a világgazdaságra vonatkozott ez a kérdés, de a magyar vezetőket kérdeztük a magyar gazdaság növekedésével kapcsolatban, és itt is egy hasonló számot kaptunk, 49%-uk, tehát valamivel kevesebb, mint a megkérdezett vezetők fele bízott a gyorsulásban. Nyilván ezt a kérdést, ezt nagyon érdekes lenne most újra feltenni. Én, hogyha tippelnem kéne, akkor az lenne válaszom, hogy most már ezek a számok jóval alacsonyabbak lennének, mind a világgazdaság, mind pedig a magyar gazdaság növekedési ütemével kapcsolatban.
Rákérdeztek-e arra, hogy mi az oka annak, hogy azért ilyen mértékben növekedett a pesszimizmus?
Úgy látták, hogy a pandémia az Magyarországon és a Magyarországon jelenlevő cégekre negatív hatást gyakorolt, ugye a beszállítói láncok megszakadásának mi is az egyik vesztesei voltunk. Talán nagyon éreztette hatását, és nagyon sok cég tartozik ebbe az iparág, vagy a beszállítói körbe az autóiparban, hát unikában felmerülő csiphiány. Nagyon sok vezetőtől hallottuk konkrétan ezeket a szavakat, hogy hát nem tudom kiszámítani, hogy lesz-e megrendelésem, mert majd az én megrendelőm megrendelőjének a megrendelőjétől függ, hogy mikor lesz projekt. És mivel nálunk nagyon sok szintből álló beszállítói láncok állnak össze, ezért ez a dominó hatás, ez talán a magyar vezérigazgatók optimizmusát egy kicsit jobban letörte.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A gazdasági versenyhivatal elrendelte a nitrogénművek csoport 11 milliárdos bírságának végrehajtását, miután a kúria jogerősen elutasította a cégcsoport halasztás kérelmét, tájékoztatta az Inforádiót a GVH szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Gondolovics Katalint.
A gazdasági versenyhivatal tavaly októberben lezárt egy vizsgálatot, amiben megállapította, hogy a nitrogénművek ZRT és a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó műtrágya gyártó és forgalmazó vállalkozások jogsértő módon meghatározták viszont eladóik számára a termékeik végfelhasználói árait, azt is meghatározták, hogy mely vevők felé értékesíthetik tovább azokat, és a cégcsoport emellett egy jelentős évi minimum vásárlás mennyiséget, illetve kizárólagosságot írt elő a viszonteladóinak. Itt megvalósult a kartelezés, ezek a cégek karteleztek, jogsértő módon összejátszottak. Nagyon fontos, hogy az árak rögzítését, a piac felosztását célzó tiltott megállapodások a legsúlyosabb versenykorlátozásnak minősülnek, mivel jelentős társadalmi károkat okoznak. Tehát a versenyhivatal egy hosszas eljárást követően megállapította ezekkel a vállalkozásokkal szemben a jogsértést, és bírságot szabott ki.
Meddig kell befizetni ezt a 11 milliárd forintos bírságot?
A bírság befizetésének a határideje már lejárt tavaly, ugye októberben született meg a döntés, de időközben a nitrogénművek csoport bíróságon megtámadta a versenyhivatal döntését, és ezzel egyidejűleg kérte a versenyhivatali határozat végrehajtásának a felfüggesztését, vagyis a bírság befizetésének a felfüggesztését egészen addig, amíg az akár évekig tartó teljes jogorvoslati eljárás le nem zárul. Előbb a fővárosi törvényszék, majd másodfokon eljáró kúria is elutasította, immár jogerősen a nitrogénművek halasztásra vonatkozó kérését, mivel nem látták igazoltnak, hogy a cégek működése a bírság befizetésének következtében valóban ellehetetlenülne. Tehát a nitrogénművek csoportnak így a kúria döntésének értelmében haladéktalanul be kell fizetnie a bírság teljes összegét, valamint az eredeti fizetési határidő óta felgyülemlett késedelmi pótlékot. Ez most közel mintegy 300 milliós összeget tesz ki.
Gondolovics Katalint, a GVH szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója, a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen zöld megoldásokat keres egy most alakult ipari tudományos csoport. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Alternatív és szintetikus üzemanyag előállítását, a hidrogén energiaforrásként történő alkalmazását, illetve a levegőből kinyert széndioxid megkötését és felhasználását kutatja közösen az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Győri és a Szegedi Egyetem, valamint az Audi Hungária két kutatási projektben. Az április elején aláírt megállapodás célja a karbonsemlegességi célok elősegítése, mondta el az Inforádiónak Steiner Attila. A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt Király István Dániel kérdezte.
Ez az együttműködés ez több célt is leszed. Szeretnénk a tiszta közlekedés területén új innovatív technológiákat is kipróbálni, és egy nagyon ígéretes technológiának tűnik az úgynevezett szintetikus üzemanyagok technológiája, aminek a lényege az, hogy magát az üzemanyagot dekarbonizálnánk, karbonmentesítenénk, és ennek a technológiának a nagy előnye az lehetne, hogy a meglévő belső égési motorokban is lehetne használni ezeket a szintetikus üzemanyagokat, és így kvázi a kibocsátásokat nagyban lehet csökkenteni. Ez egy ismert technológia, viszont hogy ez hogyan működnek ezek az üzemanyagok motorokban, belső égési motorokban, ezzel kapcsolatosan írtuk alá az együttműködési megállapodást a Szegedi Egyetemmel, a Győri Széchenyi Egyetemmel, illetve ők fogják bevonni az Audi Hungáriát ebbe a munkába. És hát ez egy nagyon nagy előrelépés lehetne, hogyha ez a technológia beválik, mert az elektromos közlekedés mellett akkor a meglévő autóállományt is tovább lehetne dekarbonizálni.
Mit jelent a meglévő üzemanyagok dekarbonizációja?
Ezek a szintetikus üzemanyagok is alapvetően hidrogén felhasználásával készülnének, és itt, hogyha a hidrogén előállítást azt tudjuk tisztán biztosítani, akkor lehetőség van arra, hogy magát az üzemanyagot is tudjuk dekarbonizálni. És hogy említettem itt, akkor az lehetne egy nagy előny, hogy a meglévő autóállomány esetében is tudnánk egy nagy lépést előre tenni az emissziók csökkentése érdekében. Úgyhogy ezt a kérdést vizsgálnánk meg egyelőre kisebb nagyságrendben, és akkor megnéznénk, hogy ezek az üzemanyagok amúgy egy belső égési motorban hogyan viselkednek.
A szintetikus üzemanyag akkor tulajdonképpen hidrogén?
Nem hidrogén, itt egy elég bonyolult több konverzión áteső folyamatról van szó, de a végén egy olyan anyagot kapunk, egy olyan szintetikus üzemanyagot kapunk, amelyik már karbonmentesen elégethető.
Ezen a területen Magyarország, az Audi Hungária, illetve a két egyetem miben tud újat mutatni, új technológiát, vagy akár újításokat tenni? Mert hogy mondta, hogy ez egy létező dolog?
Maga a technológia létezik kis laboratóriumok körülmények között már ismert. Én azt gondolom, hogyha ezt egy teljes értéklendből összerakjuk, és maga a tesztelése az ilyen üzemanyaggal működő járműveknek, ez egy nagy kihívás, ugyanis itt már nagyobb mennyiségeket kell tudni termelni, és alapvetően a projektnek ez lenne a célja, hogy tesztüzemre elegendő, de már mégis nagyobb mennyiségű üzemanyag kerüljön legyártásra, illetve utána ennek a járműipari tesztelése is megtörténhessenek.
És szó volt a hidrogén felhasználásáról is ezen az aláíráson, hogy esetleg azt is kutatják, azzal is foglalkoznak ezen projekt keretén belül?
Igen, a projektnek vannak még további elemei is, a hidrogén felhasználása az egy abszolút releváns kérdés, úgyhogy erre is lenne egy kis pilot programunk, amiben a minisztérium támogatást nyújt a szereplőknek, illetve a széndioxid begyűjtése és felhasználása is részét képezi a csomagnak.
Ez utóbbi hogy képzelhető el, a begyűjtés miként működhetne, mert ugye vannak már olyan technológiák, melyek akár a légkörből vonják ki a széndioxidot, de az tudható ezen technológiákról, hogy igencsak drágák, nem feltétlenül éri meg a működtetésük.
Igen, ugye itt a költségek tekintetében elég magas összegekről beszélünk, viszont egy ilyen levegőből széndioxidot kivonó technológiát alkalmazna itt is a projekt, viszont fontos lenne, hogy az a széndioxid, amit begyűjtünk, akkor azt valahogyan hasznosítsuk, és itt üvegházas hasznosításban gondolkodtak a projekt szereplői, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan lehet egy ilyen rendszert összerakni és rendszerszerűen üzemeltetni.
Mert hogy üvegházakban jelen pillanatban is, ha jól tudom, használnak széndioxidot, mert hogy a növények gyorsabban, jobban nőnek.
Így van, sokkal jobban fel lehet gyorsítani így a növények növekedését. Ahol van széndioxid, mint mellékterméke, ez használható lenne, viszont ez itt azzal a technológiával kombinálnánk, amit ön is említett, hogy a levegőből kiszűrt széndioxiddal üzemelne ez az üvegház.
Mikorra lehet ebből már működő projekt, egy bemutató darab? Milyen tervek vannak?
Attól függ, melyik projektről beszélünk, de kb. 2-3 éves időtáv az, ami reális. Ugye alapvetően itt például a szintetikus üzemanyag esetében először le kell gyártani magát a szintetikus üzemanyagot, utána lehet az a fázis, amikor már a legyártott szintetikus üzemanyagot a gépjárművekben is lehet tesztelni, úgyhogy részeredmények már hamarabb is várhatóak.
Steiner Attilát az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaságfejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották. A teljes beszélgetést meghallgathatják ma este 8 órától az Inforádió Energia Világ című műsorában.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jóváhagyták az Európai Uniós tagországok az Oroszország elleni újabb szankciókat, köztük a szén import és az orosz hajók kikötési tilalmát. A szakértő szerint ezt is nagyon megérzi majd Moszkva. Németh Zoltán összeállítása.
Az Ukrajna megtámadása miatt elfogadott immár 5. szankciós csomag értelmében a jogszabály közzétételét követően 120 nappal, vagyis augusztus elején lép hatályba az orosz szén importjának tilalma. Ez az első alkalom, hogy az európai államok orosz energiahordozóra vetnek ki büntetőintézkedést. Jelenleg az európai szénimport 45%-a származik Oroszországból, aminek az értéke mintegy 4 milliárd euró évente, mondta az Inforádiónak Weinhard Attila, Attila, a portfólió elemzője.
Kifejezetten lényeges Lengyelország szerepe, hiszen az áramtermelési mixükben nagyjából 80%-os a szénalapú termelés. Nyilván a saját hazai kitermelésük is jelentős, de Németország és Lengyelország az a két ország, amely ebből a szempontból sérülékeny. Én azt gondolom, hogy mivel a lengyelek a népirtással kapcsolatos fejlemények kapcsán is nagyon szorgalmazták, hogy határozott lépések kellenek, azt gondolom, hogy ők ezt végig gondolták előre, mielőtt ezeket a szankciókat elkezdték szorgalmazni, hogyha ez EU szinten átmegy, akkor ők ebből ne kerüljenek ki hátrányosan, azaz meg tudják majd oldani ezt a kihívást.
Az új megszorító intézkedések teljes pénzügyi tranzakciós tilalmat rendelnek el 4 kulcsfontosságú orosz bank esetében, amelyek az orosz banki piac 23%-át képviselik. Belépési és kikötési tilalmat rendelnek el az orosz és az orosz üzemeltetésű hajókra az uniós kikötőkben. Bizonyos mentességet csak az alapvető szükségleteket, például a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket, a humanitárius eszközöket és az energiahordozókat szállító hajók élveznek. A tilalom drasztikusan korlátozza az orosz ipar lehetőségeit a kulcsfontosságú áruk beszerzésére. Az új uniós szankció keretében célzott export tilalmat vezetnek be 10 milliárd euró értékben egyes kulcsfontosságú technológiák esetében, valamint 5,5 milliárd euró értékben import tilalmat rendelnek el bizonyos építőanyagoktól kezdve egészen a luxus termékekig. Az Európai Unió számos célzott intézkedéssel tiltja továbbá az orosz vállalatok részvételét az EU-s közbeszerzéseken, valamint az orosz állami szerveknek nyújtani tervezett valamennyi pénzügyi támogatást kizár. Mindemellett további 200 névvel bővítették azok listáját, akik ellen az Ukrajna ellen indított háború miatt beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást rendelnek el. Köztük van Vlagyimir Putyin, orosz elnök, 2 lánya is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A változó piaci környezet ellenére tervfeletti eredménnyel zárta a takaréki elzálók banka 2021-es évet, miután egy év alatt 40,7%-os növekedéssel 2,7 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, mondta az Inforádiónak a takaréki elzálók banka vezérigazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Nagy Gyulát.
A év elején mi se gondoltuk, hogy egy elég jó évet zárunk. A legfontosabb ugye az adózás előtti eredmény az 40% fölött növekedett 2,7 milliárd forintra, de a mélegfőszegünk is 8,6%-kal növekedett, és elérte 665 milliárd forintot. A legtöbb szegmensben növekedtünk, úgyhogy kedvezően alakult a tavalyi év.
Minek köszönhető az, hogy tudtak növekedni?
A jelzáloglevél kibocsátás az nekünk ugye az alaptevékenységünk, és a tavalyi évben fent tudtuk tartani a piaci jelenlétünket. Bár volumenben a jelzáloglevelek nem nőttek annyira, mint például a refinanszírozás. Ugye a refinanszírozás az a másik alaptevékenységünk, kereskedelmi bankokat refinanszírozunk, ott 15% fölötti növekedés volt, tehát növekedett a refinanszírozott állomány. Továbbra is az alap partneri kör az a bankholdingos 3 nagybank, Takarékbank, Budapestbank, MKB, de emellett további független piaci szereplőket és kisebb bankokat is refinanszírozunk. A jelzálog piacon inkább azt emelném ki, hogy folyamatos volt a jelenlétünk, tehát a tavalyi évben 12 kibocsátásunk volt, mindegyik sikeres volt.
Milyen várakozásaik vannak erre az évre?
Azt gondolom, hogy az idei év az jóval nehezebb lesz, tehát itt összeadódik több olyan tényező, például a egyre növekvő infláció, a háború hatásai, ami ugye a kibocsátásoknál magasabb hozamot fog jelenteni. Azt még nem tudjuk, hogy a jelzálog hitelezés hogy fog reagálni. A nehezedő piaci helyzetre egy nehezebb évet várok mindenképpen. Bár tavaly év elején is azt gondoltuk, hogy a 21-es év nehéz lesz a Covid miatt, de ugye idén azért jóval több nehézséggel nézünk szembe.
Nagy Gyulát, a Takaréki Elzálók Bank vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt még egyszer.
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat.
Tart-e még az optimizmus a budapesti értéktőzsdén?
Igen, továbbra is óvatos optimizmus jellemzi a magyar részvénypiacot. Szűk fél órával a nyitást követően 0,4%-os pluszban van a Bux Index.
és a vezetőpapírok többsége is erősödni tudott. A Magyar Telekom 0,9%-os visszaesésével egy picit kilóg a sorból, így 394 forintba kerül most. Az OTP viszont már 1%-ot tudott javítani 10.970 forintonál, a Richter 1,15%-kal 7.045 forintra erősödött, míg a MOL árfolyama 0,4%-kal 2.794 forintra emelkedett.
Forinttal mi történik?
A forint továbbra is gyengülésben van, 0,3%-kal jár magasabban az euróforint jegyzés, mint péntek este, így 379 forint 30 fillért kell adni egy euróért. Úgy tűnik, hogy a 380-as lélektani szint továbbra is vonza a forintot. Mi csütörtökön és pénteken láttunk egy érezhető erősödést a magyar deviza esetében, de úgy tűnik, hogy ez nem tart ki a következő időszakra. A dollár most 348 forintba, az angol font pedig 453 forintba kerül.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu